Jó estét kívánok mindenkinek! A hármas oldal közepén tartunk, ugye? Nagyjából. Egy kicsit túlmentünk rajta, de most megint visszamegyünk. Jó! Ugye arról van szó, hogy ugye a fejezet arról beszélni, mindenki emlékszik, bár egy hetet kihagytunk, de az biztos nem volt arra elég, hogy elfelejtsünk mindent. Arról van szó, hogy azt mondja Mózes, hogy és most Izrael, mi más kér tőled Isten, csak annyit, hogy az örökkévalót féld, mire a Talmud föltette azt a kérdést, hogy hát ez olyan kis dolog az örökkévalót félni, és erre a Talmud azt mondta, igen, Mózesnek kis dolog. Erre a tányában azt kérdezte az álterebe, hogy hát ez lehet, hogy Mózesnek kis dolog, de Mózes itt nem magához beszél, hanem a néphez beszél. Akkor milyen válaszod, hogy igen, Mózesnek kis dolog? Hát nem Mózesről van szó, hanem a népről. És erre elkezdtük azt taglalni, hogy van egy olyan meditáció, hogy az ember magáévá tesz, akkor viszonylag gyorsan el tud jutni az alacsonyabb szintjére az Isten félelemnek, ami nem más, mint az, hogy a gyakorlatban befolyásolódjon az ő viselkedése, hogy érezze az örökkévaló jelenlétét, és érezze az örökkévaló azt, hogy az örökkévaló mindig figyeli, és ott van vele, és soha sincs egyedül. És ez pedig abból a tudatból jön, hogy az ember az, amit tanul az Istenről, azt a tudatában egyesítés, ezáltal érzelmeket is tud belőle szülni, és ez a képességünk Mózestől jön. Mindenkinek van egy kis Mózes, hogyha visszaemlékeztetek, arra azt mondtuk, hogy van a 7 pásztor, aki közül az egyik Mózes, és Mózes az, aki ezt a képességet, illetve minden Mózes, minden nemzedékben az, aki ezt a képességet, ahogy Istent valósággá, az örökkévaló jelenlétét és az örökkévaló valóságá változtassa, ez Mózestől származik ez a képesség. Itt tartunk most, és most pedig folytatjuk a meditációt a gyakorlat szintjére hozni. Alcímnél. Jó, hármas oldalon. Megvan mindenkinek? Ugyanakkor ahhoz, hogy ebből cselekvés lehessen, a vétektől való félelem értelmében, azaz, hogy elforduljon az ember a gonosz cselekedetektől, szavaktól és gondolatoktól, mindenhez szükséges napvilágra hozni a szív gondolatainak rejtett mélységeiből, ahol átlép minden időt, és belehelyezni az aktuális gondolkodás világába, ami az agyban zajlik. Ugye azt mondtuk, hogy az emberben, hogy mindenkiben van egy rejtett istenfélelem, mindenkiben van egy rejtett istenhit. Nagyon sok olyan ember van, aki amúgy azt mondja, hogy ő hisz Istenben, és azt gondolja, hogy van Isten, de a gyakorlatban nem tudja lehozni. Nem tudja elérni azt, hogy ez a gyakorlatban változtassa az életén. A példa, amit sokszor mondtunk, hogy a tolvaj, aki imádkozik, mielőtt lopna, hogy lehet, hogy ő hit Istenben, és mégis lop, azért, mert hiába hit, az a gyakorlatban nem változtat rajta semmit. És megfigyelhetjük, hogy a hit önmagában, az még nem változtatja meg az életünket. Az nem tesz minket persze jobb emberré, miért? Mert megmaradhat egy nagyon elvont szinten. Mi ennek a meditációnak a lényege? Az ennek a lényege, hogy így, ahogy itt mondja, hogy a szív gondolatainak rejtett mélységeiből lehozni az aktuális gondolkodás világába, ami az agyban zajlik. Hogy ez a gyakorlatban történik. Ezt mondjátok, mint van az a vicc, hogy elmegy a mama a rabbihoz, és azt mondja, hogy rabbi, segítsen nekem, csak maga tud segíteni. Szerintem mi a probléma? Képzelj el, a fiam teljesen megbolondult. Mit csinálom maga a fiam? Képzelje el, hogy nem akar enni nálunk otthon, mert nem kóser a konyha, és kipában jár, és szombatot tart, és egész nap imádkozik, és a rabbi csak néz, és sorolja az anyuka a problémákat, és a rabbi csak csöndben hall, nem tudja, mit mondja. Tehát zavarában azt mondja neki a végén, de hát azt mondjam, hát értem, hogy ennek esetleg ez nem tetszik, de biztos egy jó helyen jár, hát én is ezt csinálom, én is így viselkedek. Jó, rabbi úr, magának ez a szakmája, de ő komolyan gondolja. Ez a különbség. De van olyan ember, aki komolyan gondolja, aki azt mondja, ide eljutni, és komolyan gondolni, az nem... Ő persze, igaz, úgy van, persze, hát egy csomó olyan dolog van, amire az ember azt mondja, nem szép dolog lopni, körülbelül mindenki lop, megint mindenki, nincs olyan ember nem. Nem szép dolog hazudni, körülbelül mindenki hazudik nap, mint nap. Akkor azt mondja, hogy vannak dolgok, amire azt mondja, igen, igen, hogy ne így, ez igaz, szép, érték, stb. Közben meg a valós életben már egész másképp viseljük a dolgainkat. Azt mondja, az Isten hittel még inkább így van, Isten persze. Ő az egyetlen, persze, és ő mindent, ő szerint, persze, és én nélkül egy pillanatig nem lehetek elég. Na jó, de ez mennyire érződik nap, mint nap a valós, a való világban, ahogy a CD sorozat címét kölcsönözik, a való világban mennyire érződik ez. Hogy ez nem csak a szomszédokban legyen, hanem a való világban is, mert a többségnél a szomszédoknál. Igen, igen, ez mindig igaz, csak a szomszédok, hogy CD sorozatok. Az nem a szomszédok, az rádió volt, nem?
Én nem értettem.
Szóval minden esetre, hogy mit nem értesz ebből? Való világ szomszédok?
Aha.
Mit nem értesz ebből? Az embereknek egy nagyon nagy része, hogy igen, ez igaz, és így van, és úgy van, de a valóságban, a való világban ez nem jelenik meg. Hol jelenik meg? A szomszédnál. Úgy általában. De nem nálam itt otthon. Azt mondja, ezt el kell érni, hogy a szív, ahhoz, hogy ezt elérjük, az kell, hogy a szív gondolatainak rejtett mélységeiből belehelyezni az aktuális gondolkodás világába. Hogyan lehet ezt elérni? Ez elmerülés jelent gondolatban hosszú ideig, amíg potenciálból valóságá lesz. Azaz, az illető elfordul a gonosztól, és a jót teszi gondolatban, szóval és cselekedettel is, mert az örökkévaló, aki néz és lát, hall és figyel, minden tettéről tud, kikutatja a zsigereket és a szívet, hogy áldott emlékezeti bölcsek mondták, három dologra gondolj, és nem kerülsz a bűn hatalmába. A szem lát, a fül hall, és minden cselekedeted a nagy könyvben fel van jegyezve. Az a idézetnek a vége. Szerintem az ember ezt elérje, mi a célja ennek a meditációnak, hogy az ember ezt elérje? Elérje azt, hogy a gyakorlatban jelentsen neki valamit ez a dolog, és érezze azt, hogy a szem lát, hogy a fül hall, hogy Isten minden cselekedetét figyeli, és mindenütt ott van, ahogy megint visszaidézzük Rabbi Yochanan ben Zakkai mondását, hogy bárcsak olyan lenne Isten félelme a számotokra, mint az egyszerű ember félelme. Egy egyszerű embert, ha valaki figyel téged és lát, mint a, még egy tévésorozat, mint a Big Brother, azt mondja, hogy mondják, nagy testvér, van olyan tévésorozat? Egy rabbinak informáltnak kell.
Ez miért a szorozat?
Az, amikor kis kamerával nézik 24 órában, hogy mit történik.
Ennek értelme van.
Miben?
Ennek értelme van, hogy nagy
kis kamerával. Ezt tőle kell megkérdezni, de a példa, a Bálszemtöm azt mondta, hogy mindenből lehet tanulni valamit. Íme van már három tévésorozat, de tudtunk valamit Isten szolgálatába állítani. Most ugye a Big Brother az olyan, hogy egy kis kamera nézi, akkor az ember mégis állandó nyomás alatt van érzi, hogy figyelik. Több millió ember egyszerre figyelje is sok hülyeséget, amit nap mint nap a kis dolgait, amit csinál. Az ember tudatosítja magát, hogy Isten így figyeli, akkor ha tényleg sikerül tudatosítani, ez nem olyan egyszerű, de ha sikerül tudatosítani, akkor az élete megváltozik, akkor egész másképp fog viselkedni, mert azt érzi, hogy folyamatosan figyelme van. Ugye idáig jutottunk a múltkor is, és itt álltunk meg. És akkor gyakorlatilag mi az állítás, amit itt mondunk, az, hogy Isten folyamatosan figyel bennünket, minden lát, és minden hal. És ilyenkor mi az, ami kirajzolódik a fejünkben? Hú, akkor van egy szakállas bácsi, a láthatatlan ember, aki mindenütt ott van, mindent lát és mindent hal. Igen, ám, de ez az Istenem, mégse így, Isten, az nem egy gyerek, nincs füle, nincs szeme. Akkor mit jelent azt, hogy mindent lát, mindent hal? Ez a kérdés, ezt a zsidó filozófusok is töltették, és a következőt mondták, azt mondták, Istennek nincs füle, és nincs szeme, de emiatt nem kevésbé lát vagy hal, hanem jobban lát és hal. Ugye? Az ember nehezen tudja elképzelni valakinek, ahhoz, hogy lásson, kell, hogy legyen szeme, és kell, hogy legyen füle. Istennek nincs szeme és füle, mert ő nem egy fizikai testű valami. Emiatt nem kevésbé lát jól, hanem jobban lát jól. Miért? Mert valakinek van szeme, akkor az csak ezt látja. Emberek többségek itt nincs szeme. Ezt nem, ami erre van, azt nem látja. Most akkor szemléletesen, tehát az a testrész, vagy az az eszköz, amivel lát, az meg is korlátozza az ő fókuszát. Ha Isten viszont, akinek nincs ilyen fizikai korlátja, ő nála az, hogy nincs fizikai korlát, az nem, hogy nem korlátozná, hanem még inkább lát és hal. És hogyan lehet ezt elképzelni? Erre azt a példát mondtuk, mint valaki, aki érzi, hogy mi történik vele. Szerintem mondjuk érzem, hogy valaki rálépett a lábujjamra, ahhoz nem kell egy plusz eszköz, hogy ezt érezzem, az velem történik. Az én magam vagyok. És ők lehet, hogy nagy Isten valaki vak, és akkor is érzi, hogy ráléptek a lábujjára. Vagy érzi, az ember, ami vele történik, azt rögtön megérzi. Az nem úgy van, és ráadásul úgy is van, hogy az ember nem lehet azt mondani, hogy jobban érzi azt, ami a fején történik, ami egy lényeges testrész, mint azt, ami a kis ujján történik. Mert azt, ami a kis ujján történik, ugyanúgy érzi, mint ami a fején történik. És nincs különbség fontos testrészek és kevésbé fontos testrészek között. Istennél azt lehet mondani, azt mondja a Talmud, ugyanúgy, ahogy a lélek megtölti a testet, úgy tölti meg Isten a világot. Akkor ugyanúgy, ahogy a test történéseit, a test történéseit a lélek érzi, anélkül, hogy mi extrát kéne csinálni, ugyanúgy érzi a világ történéseit, és az egyenes ember történéseit is. Egy kicsit kénysúlyozom magam, mert kicsit bemelegedett az idő. Én azt gondolom, most nem fogjuk hallani egymást, de hát legalább legyen egy kis levegő. Szóval, hogy?
Nem azért vagyunk.
Hogy halljunk, persze. Azért van, hogy levegünk legyen. Igen, köszönöm. Jó? Akkor nézzük a szöveget tovább. Az utolsó bekezdésnél tartunk. Harmas oldal. És bár itt nincs testi hasonlóság, hát Istennek nincs teste, de ez nem azt jelenti, hogy ő korlátozva lenne. Épp ellenkezőnek. Minden nyitva van, és ismertő előtte sokkal inkább, mint például a fizikai látás és hallás révén. Olyan ez mondjuk a hasonlat kedvéért, mint az az ember lenne, aki tudja és érzi mindazt magában, ami vele történik, és mind a 248 testrészével külön-külön tapasztalja, például a hőt, a hideget, még a lábkörmével is érzékeli, mint ha csak tűz perzselné, így érzékeli azok lényegét és létét, és mindazt, ami velük történik, tudja és érzékeli az agyában. Egy ilyen tudáshoz hasonlóan, amit példának hoztunk, az egyedül Szent Isten áldásség tud mindenről, ami bármely teremtménnyel történik, magasabb vagy alacsonyabb rendűvel egyaránt. Mert mindegyikük részesül az élet folyamából, ami belőle árad, áldásség, ahogy írva van, mert minden tőled származik. Ugye, ami azt jelenti, hogy hogy Isten, ugye ahogy a példát az előbb mondtuk, azt mondja a Talmud, ugyanúgy, ahogy a lélek megtölti a testet, ugyanígy az örökkévaló megtölti a világot. Ugye, mivel a lélek megtölti a testet, a lélek az a test minden egyes forcikáját megtölti. Nem lehet azt mondani, hol van a lélek? Hol van a lélek? Hol van a lélek? Hol van az emberben a lélek?
Egyes idők szerint a vérben.
Vér az nagyon jó példa, valóban én ezt mondja, hogy a kívdámhul a nefes, a vérben van a lélek. De valójában hol van a lélek? Miért mondjuk azt, hogy a vérben van a lélek? A lélek az mindenütt ott van. Mi az a lélek? Az az élet. Azt lehet mondani, hogy az élet az a fejedben van, de nem a kisujjad körmében. Ez nem igaz. A kisujjad körme is él. Mondjuk a köröm és a haj, az pont egy határeset. Mert a köröm és a haj az két olyan testrész, amiben az életnek a jele csak abban mutatkozik meg, hogy gyarapszik, hogy nő, hogy változik. De mondjuk az a jele, hogy érzed, hogy mi történik velük, az nincs meg. Ugye, valaki levágja a hajad, nem fáj. Esetek. Jó, jobb esetben nem fáj, hogy elmész a fodrászhoz, mert levágták a hajadat. vagy amikor körmöt vágsz, akkor ha csak nem vágsz bele az ujjadba is, akkor az se fáj. De amúgy a kis ujjadban ugyanúgy megvan a lélek, mint a fejedben vagy a szívedben, mert az élet az a lélek. Ugyanúgy, hogy a lélek megtölti a testet, és ezért mindent, ami a testtel történik, a lélek automatikusan érez. Ugyanígy Isten, amely megtölti teremtő energiával a világot, az a világ és minden egyes ember történését abban a pillanatban érzi. Ezért Istennek nem kell egy külön vizsgáló eszköz, egy külön kukucskáló, egy külön távcső, hogy nézze, hogy mi történik velem, mert minden, ami történik velem, az rögtön érzi. Ugyanúgy érzi, mint ahogy én érzem, hogy mi történik egy testvérszemben. Érthető? Gondolod? Van ez egy probléma. Oké, még a probléma előtt. Ahogy Maimonides mondja, és ezt elfogadták a kabala tudósai is, ahogy Mózes Kordaveró írja, rabbi írja a Pátesben, mintha csak önmagát ismeri, úgy ismerő minden teremtett lényt, melyek az ő igazi létéből, erejéből fakadnak. Ugyanaz a gondolat. Maimonides azt mondja, hogy Istennek nem kell egy külön eszköz, egy külön távcső, szemüveg, ahhoz, hogy minket lásson és regisztrálja azt, ami velünk történik, mert úgy érez mindent, mint hogyha csak vele történne volna. Miért? Mert az ő energiájából, az ő teremtő és létesztető erejéből vagyunk létezők. Ugyanúgy a lélek, ami élteti a testet, ezért érez mindent, ami a testtel történik. Ugyanígy Isten, ami létezteti a világot, ugyanígy a világ minden történését és minden eseményét érzi. És regisztrálja. Ez így stimmel? Van ezzel egy probléma. Ezzel a gondolattal. Szerintetek mi lehet a probléma ezzel a gondolattal?
Nem egy összefestélet,
viszont lefesztél. Fú, milyen jól megragasztad. Az érzés, hogy előre mentél. De miért nem egyezik a hasonló? Ugye, egyszer már volt erről szó. Azt hiszem, pont a múlt héten nektek meséltem, hogy voltam a tisztásoknál. Két héttel ezelőtt. Elkezdtünk erről már beszélni. Ugye volt egy ilyen hitvita, ha lehet ezt így mondani, az a Kisnás főgurú és síró különben, de hát szegény rosszat választott, és akkor ilyesmit mondott, hogy a lélek az a lényeg, az az identitásunknak a lényege, és a test az egy ruhadarab. Meghalunk, eldobjuk, a lélek eldobja a testet, és megy tovább. Ugyanúgy, amikor te az, amit leveszel egy inget, akkor másra felt egy másik inget, ugye ő azt mondja, ugyanígy. De mi nem stimmel ezzel? Miért nem igaz ez? Ugye elvileg itt igaznak tűnik, nem? Mi a lényeg? A lélek. A lélek az a lényeg. Mit ér a test léleknél? Ez semmi. Az egy darab hús. Hússzafat. De mégis a test az nem olyan, mint egy ruhadarab. Miért? Mert a ruhadarab egysége a testtel, az másmilyen, mint a lélek egysége a testtel. Múltra példázatban másmilyen a víz egysége a pohárral, mint a lélek egysége a testtel. A vízet ki lehet önteni ebből a pohárba, és át lehet önteni ebből a pohárba, és semmi változás nem lesz a vízen. A víznek az identitását nem a pohár adja, hanem a víz maga. A léleknek az identitását befolyásolja a test. Az, ami a testtel történik, az visszahat a lélekre. Az másmilyenné teszi a lelket. A lélek megváltozik. A lélek, az ember, az nem, az ember identitás, az nem csak a lélek, hanem a lélek a testben. Ez a magyarázatot arra is, hogy a zsidóság miért ad ilyen nagy jelentőséget a testnek. Mi ez a testkultus? Hogy amikor meghalunk, akkor azt mondja, hogy nem szabad boncolni, és nem szabad hambasztani, és minél hamarabb el kell temetni, és visszajárunk a temetőre. Miért járunk vissza a temetőre? Azt kell csinálni, mert hindu, hogy elégetni, szét behosszorni a folyóba, és viszont látásra tesz a semmi. Ugye, annak semmi jelentősége nincs. A zsidóknál azt látjuk, hogy van jelentősége. Ha nem lenne jelentősége, akkor miért járunk a sírhoz látogatni? És miért mondjuk azt, hogy lesz halottak feltámadása, hogyha a testnek nincs jelentősége? Miért jó az, hogyha halottak feltámadnak, ha a testnek nincs jelentősége? Mit mondunk? Azért, mert az ember egységében, ügyes vagy, az ember egységében a lélek és a test egységet alkotnak, és olyan egységet alkotnak, hogy a lélek, nem csak a lélek van hatással a testre, hanem a test is hatással a lélek, és erre számtalan példát lehet mondani, arról, hogy mondjuk a... kimentem, hagyjam, akkor ne. Ne pazarold az emkedet. Szóval számtalan példát lehetne mondani arra, hogy amikor az embernek mondjuk a egészségi, testi egészségi állapota hogyan befolyásolja a lelki működését, vagy fordítva a lelki, de nem csak arra, hogy a lelki működése hogyan befolyásolja a testi, hanem a test is hogyan befolyásolja a lelki. Ami azt jelenti, hogy igazából egy lélek, egy ember azután, hogy fölvesz egy inget, nem lehet azt mondani, hogy másmilyen lesz az ember azután, hogy fölvesz egy inget, mint amilyen egy másik ingben volt. Hogy ma a Lacinak kockás inge van. Pont, hogy eltaláltam. Tegnap pedig csíkos inge volt, ez befolyásolja a Lacit. A legjobb példa, hogy nem befolyásolja a Laci, megnéztem, tényleg kockás inge van-e, mert ennyire nem befolyásolja. De az biztos, hogy akkor, ha tegnap megkérdezem, hogy na Laci, milyen inget viseltél tegnap, nem fog emlékezni. És ha emlékszik is, akkor nem befolyásolja, nem lett ő másmilyen ember azért, mert valamilyen inge volt. Ugye? Egy lélek az nem ugyanolyan azután, hogy beöltözött a Laci testébe, mint az előtt. Amikor leélti 120 évet ebben a testben, és utána visszatér a mennyekbe, akkor ez egy másmilyen lélek. Ő tanult valamit, ő magára ragadt valamit, ő megváltozott, változás van. Szerintem, hogy a léleket, a lelket befolyásolja a test. Eddig mindenki egyetért? Vagy nem minden, nem feltétlenül. Ma van ellenvetés. Értek, hogy hova akarok kiukadni. Azt akarom mondani, nem. Elkalandottál egy kicsit, gondolom. Nem. Azt akartam kiukadni, hogy a lélek, a lelket a test is megváltoztatja. A testtel történő események a lelket megváltoztatják. A legegyszerűbb példa, hogyha fájdalmat érzel a testedben, akkor az a lelkedet, a lelkedre is hatással van. A hatással van, úgyhogy például nem tudsz közben másra koncentrálni, nem tudsz tanulni, vagy nem tudsz mást érezni. De úgyis hatással, hogy egy erős testi fájdalom egy életre megváltoztathatja az identitásodat, a személyiségedet. Ha valaki átélt egy balesetet, amiben komoly testi károsodásai vagy történtek, az a lelkét befolyásolja, az identitását befolyásolja, azt mondja, csak a legegyszerűbb példa arra, hogy a test hogyan befolyásolja a lelket. Vagy mondjak még egy példát, ha valaki vétkezik, a testével csinál valamit, amit nem kéne, az a lelkét befolyásolja. Miért van, ha valakit megvernek, nagyon csúnyán nagy Isten, csak egy negatív példát mondjak, akkor az ember az lehet, hogy nagyon szorongós lesz, és félős lesz, mert a testtel történő dolgok a lelket is befolyásolják. Ami azt jelenti, hogy a lélek az, és a test kapcsolata az nem olyan, mint egy ruha, hanem az ott egy sokkal erősebb egység. A kérdés az az, hogy előbb azt mondtuk, hogy olyan a lélek és a test, nem, hogy olyan Isten és a világ, mint a lélek és a test. Hogy ahogy a lélek megtölti a testet, úgy tölti meg Isten a világot. Aha, akkor ezek szerint, az előbb mondtunk, hogy a testtel történő dolgok befolyásolják a lelket, az igaz Istenre is, hogy ami a világon történik, az befolyásolja Istent, az megváltoztatja Istent. És az előbb mit mondtuk? Azt mondtuk, hogy ahogy a lélek érzi, hogy mi történik a testtel, mert megtölti a testet, úgy érzi Isten is, hogy mi történik a világon, mert Isten megtölti a világot. Akkor ezek szerint, ami a világon történik, az megváltoztatja Istent. Éva, mit gondolsz erről? Nem változtatja. Miért? Miért gondolod, hogy ez nem változtatja? Nem. Miért gondolod fontosnak azt mondani, hogy ez nem változtatja?
Hát
akkor nem lenne egység. Pontosan. Szóval, ha Isten változhatna, ha Isten befolyásolna el, ami a világon történik, akkor Isten nem tökéletes, akkor nem egy egység. Mert előtte ilyen volt, most meg már ilyen. Előtte ennyi volt, most meg ennyi. Ezek szerint se előtte, se utána nem végtelen, mert akkor ezek szerint ez lehet változtatni. Ezért ez a példa, amit használtunk, hogy ahol amilyen a lélek a testnek, olyan Isten a világnak, ez egy példa, de mint minden példa, ez a példa is sántít. Ez a példa sem tökéletes. Mert a példánkban, a lélek és a test példájában, a lélek ugyan érez mindent, ami a testtel történik, de ennek a másik oldala az az, hogy a test befolyásolja a lelket. Isten esetében ez nincs így. Isten érez mindent, ami velünk történik, de ez nem befolyásolja őt, nem változtatja meg őt. Aztán is? Vagy már mindenki elfáradt ezen a hétfői meleg júniusi napon. Mindenki elfáradt ezen a hétfői meleg júniusi napon. Nem olyan bonyolult, amiről beszélünk, de megértem, hogyha mindenki elfáradt. Esetleg olvassuk a szöveget, akkor jobban fogjátok követni. Nem egyezik a test, lélek, Isten világ hasonlat. Csak hogy ez a hasonlat csak a fülnek hangzik jól. Valójában nincs igazi hasonlóság az összehasonlított paradigmák között. Ugyanis az emberi lélek, még ha Isten eredetű és értelmes is, ki van téve a test esetleges körülményeinek, fájdalmainak, mert az állati létbe öltözködik, az pedig magába a testbe. És a test, illetve az ösztöneink által történt dolgok befolyásolják az isteni lelkünket. A legjobb példa erre az az, hogy egy lélek lejön erre a világra, beöltözik a testbe, és vétkezik mondjuk, utána visszamegy a eredetéhez, és meg kell tisztulnia. De miért kell megtisztulnia őt? Nem befolyásolja. Semmi köze ahhoz, ami történt. De ez nem így van. Ha a testtel történt dolgok, őt is befolyásolják, és a test vétkezett, az ösztönök vétkeztek, akkor az őt is befolyásolta, őt is megváltoztatta. Ez nem olyan bonyolult. Ugye? Mindenki nem. Nem olyan meggyőző, amit így forró vettem. Ez már meggyőző, nagyon jó. Oké. Az egyedül is Szent Isten áldassék ugyanakkor nincs kitéve a világ esetlegességeinek és változékonyságának, Isten őrizzen. Sőt, a világ sincsen rá semmilyen hatással, mert semmiféle változás nem idéz elő benne, Isten őrizzen. Istent nem befolyásolja a világ. Lassan, hogy nyissuk ki a dolgot, nekem is kell. Na, ragudj. A világ léte, a világon történő dolgokat Isten érzi, de őt nem befolyásolják. És ez egy nagyon nagy, ez egy komoly filozófiai probléma. Ezt hogyan... Ez egy komoly filozófiai probléma, hogy ez hogyan lehetséges. Hogyan lehetséges az, hogy Isten létrehozta a világot, a világnak minden dolgát érzi, de visszamenőleg ez őt nem befolyásolja. Miért nagy probléma? Ezt többször beszéltünk már erről hosszasan és részletesen. Azért nagy probléma, mert logikailag felfoghatatlan. Most aki fáradt már, az ne is figyeljen, de akit érdekel, akkor egy mélyebb szántását a dolognak. Ugye arról beszéltünk, hogy ha Isten akarta, hogy a világ létrejöjjön, akkor az kell, hogy őt befolyásolja. Miért? Mert ha akartál valamit, az azt jelenti, hogy előtte neked nem volt, és ha azért akarod, mert ezzel valamit megszerzel. Ugye? Mi az az akarat? Az akarat az az, hogy valamilyen hiányod volt, és valami hiányt kompenzált az akarattal. Tehát ha Isten akarta, és tudatosan hozta létre a világot, akkor ez őt befolyásolja, ez őt megváltoztatja. Ez üveg? Akkor mi hogy mond... Ez üveg? Akkor én hogy mondjuk azt, hogy Isten nem befolyásolja azt, hogy van világ? Maga a világ létrejötte. Arra, hogy azt mondjuk, hogy nem befolyásolja, pedig úgy tűnik, hogyha Isten akarta, hogy létrejöjjön, akkor ez kell, hogy befolyásolja őt. És ez egy olyan kérdés, amire nem nagyon nehéz jó választ adni, mert a másik oldalon mit mondhatnánk, hogy Isten nem akarta, hogy létrejön a világ, csak magától létrejött. Kinőtt belőle. Mint hogy a napsütésből kinő a fűszál. A napsütés nem akar, hogy legyen belőle fűszál. Az magától kinőtt. Igen ám, de azt sem lehet mondani. Mert ezek szerint van olyan dolog, ami Isten akaratán kívül létrejöhet? Nem az, mert nem akarta, de hogy ő nem szól bele, akkor az megint az ő végtelenségét korlátozzuk. Értettek a paradoxon? Ezért se ez a válasz nem jó, se az a válasz nem jó. És ez egy olyan probléma, amit nagyon nehéz elmagyarázni És én azt úgy sejtem, hogy ezt nem is lehet igazából úgy elmagyarázni, hogy, igaz legyen, hogy minden oldalról igaz legyen. És erre ez az a dolog, amire azt mondjuk, hogy ezt elfogadjuk, hogy így van, hogy Isten az egyik oldalról akarta, hogy legyen világ, és érzi a világ történéseit, nem úgy, mint a napsugár, az nem érzi, hogy mi történik a fűszállat. Ő érzi, hogy mi történik a világon, és minden porcikáját érzi, mint ahogy a lélek érzi a test minden porcikáját, és mégsem befolyásolja ez őt, ez mégsem változtatja meg. Nem tudjuk, hogy ez hogyan lehetséges, hogy ez így igaz legyen, de mégis hiszünk ebben, hogy ez így van. Hogy ezt valóban jól fel tudjuk fogni az értelmünkkel, az igazság tudósai, tehát a kabbalisztikusok tanulmányok tudósai, hosszan foglalkoztak e témával a könyveikben. Ugye a csütörtöki tanuláson Óbudán, éppen egy ilyen témában vagyunk elmélyül, akit érdekel, az a zsidó.com-on megtalálja az Isten egységéről szóló előadás sorozatot, amire ezt ki van fejtve, de mi most nem fogunk ennek a mély bugyraiba bele ásztani magunkat, és akkor azt mondjuk, hogy minden zsidó ember hívő, aki hívőktől származik, mindenféle emberi intellektuális okoskodás nélkül, és ők azt mondják, de te vagy az a világ teremtése előtt, aki a teremtése után, ahogy az fentebb a 20. fejezetben elmagyarázott. Ami azt mondja, itt most felhozta a témát az álterere, de nem tudja, nem akar itt most kifejteni, és azt mondja, úgyse fogjuk tökéletesen megérteni, de hisszük, hogy így van. Zsidó hívő emberek, ez egy olyan hittétel, amire nincs jó magyarázat, ezért ez megmarad egy hittételnek. Az egy hittétel, hogy muszáj, hogy így legyen. Hogy azt mondjuk az egyik oldal, hogy Isten mindent érez és mindent tud, ma úgy, mint ahogy az ember tudja önmagát és érzi önmagát, a másik oldal viszont ez nem befolyásolja őt. Ez visszafelé, ez nem egy kétirányú utca. Csak ebbe az irányba van, de visszafelé őt nem befolyásolja. Nem tudjuk ezt most elmagyarázni, hanem ez egyik azoknak a hittételeknek, amit Istenről mondunk. Van még egy ilyen pár ilyen kérdés, ami logikai probléma, és a végén azt mondjuk, jó, ez egy hittétel, amit kénytelen vagyunk így elfogadni. Oké. Okay. De akkor visszatérve a meditáció részéhez a dolognak, ugye onnan indultunk, hogy Isten mindent lát, mindent hall, mindent regisztrál. Tehát, na már most minden zsidó ember, akárki legyen is, ha jó ideig elmélkedik e fölött minden egyes nap, hogy az egyedül Szent Isten áldassék valóban mindenütt jelen van, magasabb és alacsonyabb rendű világokban. És valóban betölti az eget és a földet, és a világ valóban tele van az ő dicsőségével. És ő néz és lát és kikutatja kinek a belsejét és a szívét. Amit azért nem csak azt nézi, hogy te mit csinálsz, azt is, hogy mit gondolsz, és hogy mit érzel, és milyen vágyaid vannak, és milyen ösztöneid vannak, és minden cselekedetét, és szavát, és számlálja minden lépését. Akkor félelem települ a szívébe az egész napra. Akkor már nincs olyan, hogy kis dolog. Ott minden lépés, minden apró cselekedetnek megnő a súlya. Minden egyes cselekedet, minden egyes lépés, minden egyes szó, minden egyes gondolat, az regisztrálva van. Mint a amerikai, hogy hívták, hogy hívják a NSA? Ez egy ilyen idő, hogy tanulják. Igen, Snowdennek a hivatala, a nemzetbiztonsági hivatala, aki minden telefonbeszélgetést felvesznek. Ismerjük azt a viccet, hogy a Obama egy előadást megy tartani az iskolába. És akkor a kisfiú fölteszi az előadást, hogy igen, kérdezett. Elnök bácsi, igaz az, amit az apukám mondott, hogy magának egy olyan szerkezete van, ami mindenkinek minden beszélgetését, minden telefonját lehallgatja? Azt mondja, igaz kisfiam, csak egy dolog, ő nem a te apukád. Ezt értetted? Jó, akkor majd elfelé elmagyarázod. Felnőtteket. Oké, azt mondja, akkor így, Isten... Na, örülök, hogy érted. Azt mondja, hogy Isten minden egyes lépés, minden egyes szót, minden egyes lépést regisztrál, és minden a helyén van. Na most, hogyha az ember ezt végig gondolja, és tudatosítja az agyában, akkor tényleg Isten félelme szerepül az ő szívébe, és mikor megint eltöpreng ezen bármikor, még ha csak felületesen is, akkor el fog fordulni a gonosztól, és a jót fogja tenni gondolatban, szóval és tetten is, hogy nehogy lázadóvá legyen az örökkévaló ellen, az ő dicsősége jelenlétében, ami az egész földet megtölti, és ez összhangban van Jochanan ben Zakkáj rabbi tanítványa az intézet tanításával, amit fentebb idéztünk. Ugye? Ami azt jelenti, de van egy fontos, nagyon fontos része ennek a mondatnak, azt mondja, minden zsidó ember, akárki legyen is, jó ideig elemelkedik e fölött minden egyes nap. Tehát itt nincs olyan recept, hogy egyszer bevettem a csodaszert, és utána én vagyok a sztár, a klubtag vagyok, és onnantól már semmit nem kell csinálnom. Mint egyszer lebukok a víz alá, vagy egyszer elmondom háromszor azt, hogy mik-mak-muk, és akkor ezt elismétlem még 15-ször, és onnantól fogva már a csapatba tartozom, és én ilyen nincs az időságban. Minden egyes nap kell ezen meditálni. De nem lehet kihagyni egy napot sem. Ez nem úgy működik, hogy itt a túlvilági, hogy nem is túlvilági, hogy a üdvösök klubjába be lehet kerülni egy klubkártyával. Egyszer kell kiváltani a klubkártyát, és onnantól már a jó fejek kövé tartozom. Nem. Itt minden egyes nap kell meditálni, és csak akkor működik a dolog, ha minden nap ráfordít időt, hogy mondta, jó ideig. Tehát nem csak úgy, hogy eszembe jut, jó ideig. Koncentrálni kell erre, jó ideig minden nap. Akkor segíthet, és úgy is segíthet, hogy akkor később a nap hátralévő részében csak eszembe juttatom, akkor már is segít. Ha csak is föléreztem magamban a dolognak a emlékezetét. És erre mondta a Jochanan ben Zakkáj, ha ezt eléred, és ezáltal úgy érzed, érezhetővé teszed, hogy Isten mindenütt ott van, akkor vagy azon a szinten, hogy olyan szinten van Isten félelme, mint a húsvér ember félelme. A húsvér ember, azt nem nehéz félni, mert ott van melletted, akkor félel Istennél, azt kell tudatosítani, hogy ő ott van melletted. Ezt jelenti tehát a vers is, folytatjuk összes oldal a másik bekezdés. Ezt jelenti tehát az a vers is, de féld az Urat, a te Istenedet, és járj minden ő útjában. Ugye a mi írása sem, de lehezbe halderaka. Héberül. Féld az örökké, ha Istenedet, és nincs ott az, hogy és. Vela lehezbe halderaka, és járj minden útjában. Szó szerint úgy hangzik az idézet, féld az örökkévaló Istenet, járj minden útjában. Tudja, hogy kéne folytani, hogy járj minden útjában. Milyen félelem az, amit el tudsz érni ezáltal a meditáció által? Az az egyszerű félelem, ami arra fog téged készíteni, hogy járj minden útjában. Ugye beszéltünk arról korábban, az Isten félelemnek csak úgy, mint az Isten szeretetnek több szintje van. Van egy szintje, ami egy sokkal magasabb meditációból ered, és ami egy sokkal magasabb szint. Mi most nem erről a szintről beszélünk, a gyakorlati szintről beszélünk, ami azt fogja elérni, hogy a gyakorlatodon megváltoztasson, hogy egy más embert panagjon belőled. És ezt az alacsonyabb szintet, ami azt éri el, hogy úgy félj, hogy járj minden útjában, azt el lehet érni. Mert ez a félelem vezeti az embert az ő áldott parancsolatának beteljesítéséhez, azáltal, hogy elfordul a gonosztól és teszi a jót. Ez az az alacsonyabb rendű félelem, amit már korábban fejtegettünk, és ami Mózessel összehasonlítva, azaz ahhoz a minőséghez mérve, amit Dátnak nevezünk, és amely minden zsidó emberben, isteni lélek részében megvan, kicsi dolog, ahogy fentebb mondtottuk. Én most adja meg a végső választ a fejezet első kérdésére. Igen, ez a képesség erre a meditációra, ez mindenkiben megvan, és ez az a mózesi képesség, amire azt mondta a Talmud, hogy igen, Mózesnek ez egy kicsi dolog, ennek a képességnek, ami mindenkiben megvan, hogy ezt a meditációt végig futassa magában, annak ez egy kicsi dolog. Tehát ezt a meditációt nem olyan nehéz elérni, ezt el lehet érni, ezt minden ember képes elérni. Érted? Az volt a kérdés, hogy miért mondja azt, hogy igen, Mózesnek kicsi dolog Isten félni. Azért, mert itt nem Mózesre van szó, hanem a mózesi képességre, ami mindenkiben megvan. Mi ez a mózesi képesség? Hogy ezt a meditációt, ami Isten egy közeli dologgá teszi, egy olyan dologgá, ami minden ember mellett ott van, és figyeli, és nézi, és stb. És ezáltal ráveszi arra, hogy a cselekedeteit, a gondolatait, a beszédét az folyamatosan kontrollálja. Ez a képesség, ez egy kis dolog, mert mindenkiben megvan. Nem mindenki használja. Nem mindenki alkalmazza, sőt. Többségünk nem alkalmazza. De ott van mindenkiben is. Ez nem egy elérhetetlen valami. Oké. Itt állunk meg. Szóval jövő héten, ha minden jól megy, akkor be is fejezzük a 42-es fejezetet. Nem tudom, van-e esetleg kérdés? Szokásoskor eltérően úgy látom, hogy nincs. Pedig ilyenkor kérdések tucatjai szoktak közben lenni az előadóhoz, de most úgy látszik, nem. Köszönöm szépen!